Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük fennállva a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit Isten bevett kegyelmébe. Gyülekezet, foglaljon helyet! Kedves testvérek, nagy szeretettel veszük körül ismét a gyermekeinket, akik eljöttek hozzánk, mint ahogy el is szoktak jönni, és most majd a gyermek kézműves foglalkozáson fognak részt venni, majd a lenti termekben, és már előre örülök, hogy milyen szép programot készítettek a testvérek számukra. Most erre készülve elénekelünk két verset, és utána mennek el a gyermekek a gyermekfoglalkozásra. Ennek a menete az, hogy mi együtt vagyunk ezzel a párhuzamosan a gyermekek a kézműves foglalkozás során a húsvét és nagy heti eseményekkel játékosan, kézügyességgel dolgozgatnak. Az istentisztet után a szülők lemennek és megmutatják a gyermekek nekik, hogy mire jutottak, együtt befejezik a kis művet. És így erre készülünk most. A 165. dicséretünk első két versének éneklésével majd a gyermekek imádkoznak és megkezdődik az ő foglalkozásuk rendben. A 165. dicséretünk első és második versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni!
Thank you.
kedves gyerekek, álljunk fel, és imádkozzunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Isten veletek, jó foglalkozást kívánunk nektek. Mi énekeljük a megkezdett énekünk harmadik versét. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged! Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrom, most amikor készültünk az Isten tiszteletre, hallottad a mi imádságunkat, amit az irodában elmondtunk a presbiterekkel, hogy nyisd meg az ígét előttünk. Ezért jöttünk, hogy amikor egy bibliai szakaszt hallunk, akkor segíts nekünk, hogy a mi értelmünk képes legyen felfogni ezt, de ne csak úgy racionálisan, hanem ennek a lelki üzenetét is mondani valóját, hiszen az ígében van belerejtve a te beszéded, és úgy szólsz hozzánk, édes atyánk, hogy a te beszédedet megvilágosítod a mi számunkra, azért kérünk, miközben az ígére figyeljünk, ami felfogó képességünket, a lelki értelmünket serkensd, nyisd meg előttünk az igét, és a mi szívünket is, hogy valóban meghalljuk a te szavadat, és így lelkikben találkozásunk legyen te veled. Nekünk erre éppen szükségünk van, hiszen ezért jöttünk ide, mert keresünk Istenünk a veled való kapcsolatot, mert most, amikor ezt a napot rendelted, mi nekünk a vasárnapot, amikor azt megszentelhetjük az ige hallgatásával, akkor olyan sok áldást készítettél nekünk, és ezeket, amikor átveszik, akkor nyugalmat talál a mi lelkünk. Látod, hogy mi minden történt velünk az elmúlt héten. Minden foglalkoztatott bennünket. Látod, hogy miből jöttünk. Mik a nehezek, amiket most eléd akarunk tárni, és ahol te segítségedet kérjük, és mik azok a nagy örömök, amik értek bennünket, amiket neked akarunk megköszönni most ebben a csendben, ahol különösképpen megtapasztaljuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy énekelhettük is, hogy itt vagy közöttünk, és szeretnénk téged most imádni. Hozzád hozhatjuk, Urunk, a mi betegeinket, a szenvedőket, a saját betegségeinket, nyomorúságainkat. Urunk, olyan sokszor enyhülést adtál már testünknek, lelkünknek. Most is kérjük, hogy így lépj közel hozzánk. Amikor szerte jártál itt a földön, jót tettél, meggyógyítottál sokakat. Lelked által most is nagy csodákat tudsz a mi életünkben elvégezni. Érints meg bennünket, ígéddel, lelkeddel. Hálát adunk, Urunk, a mi családjainkért, akiket nekünk adtál. Megköszönjük a szeretteinket, akikkel együtt élhetünk. Köszönjük, hogy szerethetjük őket, és egy úton vagyunk velük. Az, hogy szeretettel tudjuk egymást átölelni, és éljünk ezzel a lehetőséggel, a legnagyobb ajándéka, ami a szeretet ajándéka. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet közösségét, köszönjük, hogy ide tartozunk, köszönjük, hogy itt nagy dolgok történnek, miközben az igére figyelünk, köszönjük, hogy sok mindent elvégeztél már bennünk, útmutatást adtál, tanácsokat, ezeket kérjük most is tőled. És azt, hogy nyugtasd meg a mi szívünket és a mi lelkünket a veled való találkozásban. Hogy valóban el tudjuk mondani, hogy itt vagy közöttünk, és el tudjuk mondani a zsoltáros szavaival, az Úrnak közelsége, oly igen jó én nékem. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, amit írva található a Márk evangéliumának 12. részében, a 28. és azt követő versekben. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom a Márk evangélium 12. részében, a 28-tól a 34. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk az ige. Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte Jézustól. Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felelt neki. Minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondta neki az írástudó, jól van, mester, igazán mondtad, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más, és szeretni őt teljes szívből, és teljes elméből, és teljes lélekből, és teljes erőből, és szeretni az embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, mondta neki, nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Gyülekezet foglalni helyet. Kedves testvérek, a mai újszövetségi szakaszban végre találunk egy embert, aki nem azért megy Jézushoz, hogy mindenféle csalafinta kérdések előtt törbe csalja, vagy hogy kísértgesse őt nehéz kérdésekkel, vagy hogy valamilyen módon ürügyet találjan abban, hogy végre megfogja őt a beszédében, hanem végre valaki úgy megy hozzá, hogy őszintén felteszi azt a kérdést, ami a szívében van. Az előző részekben olvastuk azt, hogy jöttek hozzá a legkülönösebb vallásos vezetők, így jöttek a szadduceusok, és mindenféle ravasz kérdést tettek fel Jézusnak, hogy megfogják őt a beszédében. Érdekes, a szadduceusok pont a házassággal kapcsolatban tettek fel kérdést Jézusnak. Aztán a Bibliórán olvastuk azt, hogy a farizeusok is mennek az Úr Jézushoz, tehát ez egy másik fajtája a vallásos vezetőknek, a szadduceusok, utána a farizeusok. És ők is a házassággal kapcsolatban tesznek fel Jézusnak kérdésre azért, hogy hát ha valami olyat mond, amin meg lehet őt fogni, és majd el lehet ítélni. Aztán a népvallásos vezetősége el is ítéli Jézust, a szavaiba belekapaszkodik később, és mindenféle hamis vádokat keres Jézus ellen, és hát most közeledik a nagy hét megemlékezése, amikor láthatjuk, hogy az Úr Jézust halálra ítélték. Ez a Szinedrion, a 70 tagú tanács. De azon belül voltak emberek, akikben jobb szándék is volt. Tehát jobb érzésű emberek is voltak a farizeusok között, és ezek közé egy párat meg is tudunk említeni. Most, aki most megy Jézushoz, a történetünkben szerepe, ennek a neve nem ismerős, csak azt olvassuk, hogy hozzá ment egy írástudó, egy az írástudók közül, és ő neki őszinte kérdése van. Erről az írástudóról néhány dolgot elmondok. Először azt, hogy egy írástudó, aki nem messze van az Isten országától. Viszont ebben belegondolok, ez egy nagyon nagy mondása Jézusnak, mert ő mondja, hogy nem messze vagy az Isten országától. Csak úgy hozzáteszem, hogy ez még nem azt jelenti, hogy bent van az Isten országában, csak az, hogy közel van az Isten országához. De az, hogy nem messze van, ez a gondolkozásában is meglátszik, tudnélik, egy írás tudó, aki igazat ad Istennek. Hiszen amikor a kérdésére megkapja Jézustól a választ, akkor azt mondta, Mester, jól mondtad. Tehát igazat ad Istennek. Tehát nem okoskodik és nem vitatkozik vele, nem tiltakozik Jézus válaszát hallva, hanem azt mondja, hogy jól mondtad, Mester, jól mondtad. Amikor egy ember igazat ad Istennek. Ilyen van, hogy az ember elfogadja az Istennek a vélekedését. Ezt jól mondja, a Biblia ezt jól mondja. És ezt mi örömmel halljuk, hogy vannak emberek, akik igazat adnak Istennek. Nem, mint hogyha Istennek szüksége volna arra, hogy neki igazat adjunk. Istennek nincsen arra szüksége, hogy mi igeneljük, és megdicsérjük. Nem, mint hogyha partner lenne az ember az Istennel való kapcsolatban. Tehát nem egyenrangú partner, hogy egyik is mond egy érvet, meg a másik is, és akkor melyik erősebb. Nem ezért nagy dolog ez, hogy igazat ad Istennek. Hanem azért, mert benne már valami elvégződött. Mert a benne levő tiltakozás, mint hogyha már csökkenne. Mint hogyha a belső gondolkozásában már hajlana az Isten dolgaihoz. Ez az ember is bizonyára olyan hosszú úton járt, mint amilyen hosszú úton mi is jártunk, hogy eljutott hozzánk az ige, és elkezdtük végig gondolni, és a mi gondolkozásunk más volt, mint az Isten gondolkozása. Akkor történtek események az életünkben, és ha visszatekintünk erre a hosszú útra, egy inkább hajlott a gondolkozásunk Isten gondolkozásához. Minél többet hallgatjuk az ige hirdetéseket, minél többet olvassuk az igét, és minél többet beszélgetünk Isten dolgairól, annál inkább eljuthatunk ehhez, hogy már azt mondjuk, hogy igaza van. És ezáltal közel kerülünk ő hozzá. Tehát mindenféleképpen nagy dolog, hogy végre egy olyan ember megy az Úr Jézushoz, aki nem okoskodik, nem bölcselkedik, hanem már benne Isten nagyon sok mindent elvégzett, az ő lelke sok mindent elvégzett benne, és azt tudja mondani, hogy ezek igazak. Ezek jók. Amiket Jézus mond, ezek nagyon jók. Ezek nagyon magasztos dolgok. És később olyan lelki magaslatra el is jut, hogy elmondja azt, hogy valóban szeretné az Isten teljes szívből, lélekből, erőből, elméből. Ennél nincsen nagyobb parancsolat. Ez úgy felmelegíti ennek az embernek a szívét. Tehát egy írás tud, aki igazat ad Istennek. Már oda jutott az ő gondolkozása, hogy azt mondja, hogy ezek a legnagyobb dolgok, amiket Jézus mond. De mondom, ez az ő szempontjából fontos, az ő üdvössége, személyes üdvössége szempontjából nagyon fontos, hogy már idáig eljutott. Ez eredmény. Jézus mondja is, hogy ez az ember az, aki nincs messze az Isten országától. De nem azt mondja, hogy ez az az ember, aki bent van az Isten országában. Mert lehet valaki egész közel az Isten országához, a gondolkozásban, meg érzelmében, meg megtapasztalásaiban, meg a vallásos életében, de ez nem azt jelenti, hogy üdvössége is van. Csak egyszerűen közel került az Isten országához. Olyan ez, mint a küszöb. A küszöb az egy kritikus hely. Elérkeztünk egy helyre, ahol be akarunk egy terembe, be akarunk menni, ott várnak azok, akikkel szeretnénk kapcsolatban lenni, de a küszöbben megálltunk, és nem merünk átlépni. A küszöb egy kritikus hely, mert még benne nem vagyunk. Még csak a küszöbben vagyunk. Még kint vagyunk. És azért is mondom, hogy kritikus hely a küszöb, mert Isten ezt a küszöb szituációt nagyon jól ismeri, és ismeri azokat, akik a küszöbön megmakacsolják magukat, és azt mondják, hogy nem akarok beljebb menni, nekem jó ez, hogy hallom is, meg eljönnek hozzám ezek a gondolatok, de be a szívembe nem kerül. Tehát, és így telik az életünk, hogy a küszöbön vagyunk, még mindig a küszöbön vagyunk, és ezért Isten azt mondja talán a Szófóniás könyvében, hogy megfenyítem azokat, akik a küszöbön ugrálnak. Régen a nagy evangelizációk idejében ez egy evangelizációs textus volt, amikor erről szólt az ige hirdető, hogy a nagy ébredési időkben, hogy megfenyítem a küszöbön ugrálókat, hogy ne maradjunk ott a küszöbön, hanem lépjünk be az Isten országába. Mert bármennyire is lelkesítő ez, amit Jézus mond erről a írástudóról, és bármennyire örülünk annak, hogy végre van a Szinedrionból egy ember, aki nem a Jézus halálát akarja, és nem kifogásokat keres az ő tanításában, hogy végre van valaki, aki legalább közel van az Isten országához, hogy bárcsak ő bent lenne. Talán beismert, én bízom benne. Onnan gondolom ezt, hogy az apostolok cselekedetében azt olvasom, hogy persze csak egy feltételezés az ő személyére nézve, hogy miután eljött a Szentlélek és a pünkös története, és megalakult a gyülekezet, akkor azt olvastuk, hogy a papok közül is sokan követték a hitet. Érdekes. Az apostolok cselekedetében ezt olvassuk az hatodik részben, hogy a hetedik versben Isten igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet. És hát, ha ez a írástudó, ez a teológus, vagy esetleg pap, aki most Jézushoz megy, ezek közé tartozik, akik követték a hitet, a Jézus hitét. De a mostani helyzetünkben, mostani leírásunkban az ember még csak közel van, és nincsen bent. És ez egy veszélyes helyzet, róluk beszél a zsidókhoz írt levél 6. fejezete, ami elmondja, hogy vannak, akik ízlelgetik az Isten beszédét, vannak olyanok, akiket a Szentlélek már megvilágosított, vannak, akik a jövendő világnak az erőit átélték, a küszöbön mindezt át lehet élni, de elesnek, és többet nem tudnak felkelni. Azért, mert csak ízlelgették, mert csak átéltek valamit, külsőképpen, de nem belül a szívükben. Ez az ember még csak ízlelgeti a Jézusnak a beszédét. És miközben ott ízlelgeti Jézus beszédét, és már egész közel kerül ő hozzá, hát ha egy kéz megfogja az ő kezét, és behúzza a küszöbön az üdvösségbe. Hát ha az Úr Jézus drága keze megfogja, és behúzza őt az üdvösségbe. Most minden esetre, mint csak ízlelgeti az Isten beszédét, és azt mondja, ez nagyon jó. Mester, jól mondtad. Tehát egy írás tudó, aki igazat ad Istennek. Úgy, miközben ott áll Jézus mellett, valamit hall. Nem csak azért, mert a Jézus drága szavait hallja, hanem Jézus egy olyan ószövetségi részt idéz neki, egy olyan verset idéz neki a Bibliából, ami így kezdődik, hogy halld. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. És ez valóban nagyon közel állt minden írástudóhoz, mert ez az ő hitvallásukat fejezte be, vagy vezette be, halld, Izrael, és a hitvallás így van, hogy az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Mint hogy nekünk megvan a heidelbergi KT, vagy a második helvét hitvallás, vagy az apostoli hitvallás, úgy a ószövetségi népnek is volt egy nagyon rövid kis hitvallása. Ezt így nevezik a Sömá Izrael. A Sömá Izrael halld, Izrael. És ez annyira fontos volt a zsidóknak, hogy ezt fölírták, és az ajtó félfába betették. A zsidó házakban az ajtó félfának a tokjában volt egy mélyedés. Úgy hívták, hogy mödzúdza. És ebbe tették bele azt az iratot, amire rá volt írva, hogy halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. És most ez az írástudó többszörösen hallja a Jézus szavát és az Isten szavát, sőt, egy imperatívusztől, egy felszólítással beindítva az egészet, halld, most ezt hallgass meg, hogy miről van itt szó. És amikor ezt a hitvallást emlékezetébe hozza Jézus ennek az embernek, akkor ebből két titkot kell meghallania, ami segít őneki abban, hogy ne a küszöbön maradjon, hanem átlépje a küszöböt és belépjen az Isten országába. Két titok van belerejtve ebbe a rövid kis hitvallásba, a Söma Izraelbe, ami segít őneki abból, hogy üdvössége legyen. Az egyik titok az számára is felfoghatatlan volt mindeddig, tudnélik, úgy írták le ezt az ő nyelvükön, a zsidók nyelvén, hogy az első szó és az utolsó szó utolsó betűje nagyobb. A zsidó betűk egyforma nagyok, ezek kvadrát írás, képzeljünk el, négyzetes betűket képzeljünk el, csak a másrahangzókra gondolunk esetleg, és az első szónak az utolsó másrahangzója háromszor, kétszer nagyobb, mint a többi. És az utolsó szónak az utolsó másrahangzója szintén nagyobb, mint a többi. Ha a kettőt egymás mellé teszem, akkor azt mondom, hogy éd, azt jelenti, hogy bizonyságtétel. Vagyis ebben, a Söma Izraelben, ebben a hitvallásban van valami különleges, titkos bizonyságtétel a zsidók számára, mert halld Izrael. Én népem, halld meg azt a titkot, ami bele van rejtve ebbe a hitvallásba, amit nem is értettek, hogy miért kell nagyobb betűvel írni. Mert nem lehetett úgy össze-vissza írkálni, amikor az Ószövetséget másolták. Azok pontosan úgy kellett, olyan méretűre kellett leírni, és ugyanannyi másra hangzónak kellett lenni, hogyha a másoló egy oldalon egy betűvel kevesebbet írt, az egészet megsemmisítették, és újra kellett írni az egészet. Itt egész pontosan kellett mindent leírni. Sőt, Jézus azt mondja, egy pontocska meg egy vonalka sem veszhet el. Isten akarata nem engedi ezt. Itt nem értett, hogy gyerekkoromtól kezdve, hogy tudok olvasni, azt a két betűt nagyobban írták. Tehát ebben valami titok van. És az a titok, hogy halld Izrael az Úr, a mi Istenünk Úr. És ez egy. A Szent Háromság titka van benne, hogy ami egy Istenünk Atya, Fiú és Szentlélek. Legalábbis annyi, hogy ami Istenünkben három csodálatos személy jelenik meg, és amikor Istenről beszélek, akkor tudom, hogy az Isten is ki az ő fia. És ott van az Istennek a drága szent lelke. És ez az a titok, ami állandóan foglalkoztatta az Istennek a titka az embereket ott az Ószövetségben, hogy arról tudtak, hogy Isten teremtett mindent, de a példabeszélekben a kérdés felvetődik, de mi az ő fiának a neve? Nagyon érdekes, hogy Krisztus előtt 1000-ben leírta valaki ezt, hogy az Isten titkait, ha nézi, aki mindent teremtett, milyen nagy a mi Isten, mi az ő fiának a neve? Hogy ezt foglalkoztatja, hogy az Istenségen belül, a csodálatos Istenségen belül az ő fiának a neve, az Istenek van fia, és a Szentlélek, aki ma a teremtéskor ott működött, ott munkálkodott a vizek fölött levege, hogy halt Izrael, ami egy Istenük, Úr, 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 három személy, egy Istenben, Atya, Fiú és a Szentlélek. És ebben a helyzetben, a küszöbb szituációban ez különösen vonzó és erős, mert az Atya vonza az embereket magához. A Fiú, az Úr Jézus az ott van, én vagyok a te megváltód. A Szentlélek pedig a szívben elvégzi mindezt, hogy a Szent Háromság Isten akarja, hogy mi mélyebbre, beljebb, közelebb kerüljünk ő hozzá. Ez az a titok, hogy itt most, amikor beszélek veled, te farizeus, az Atya, Fiú, Szentlélek vonz téged magához. És ez a Szent Háromság titka, ez az, ami a üdvösségünket munkálja a gyülekezetben. Isten édesatyánk akar lenni, vagy Jézus a megváltó akar lenni. A Szentlélek mindezt el akarja pecsételni a szívünkben. Ő az a Szent Háromság Isten, aki a házadban ott akar lenni. A szívedben ott akar lenni. Ezért választottam ezt az éneket. Itt van Isten köztünk. És talán ezért került elém az imádságban a szép ószövetségi zsoltár, az Isten közelsége, ó, igen jó én nekem. Mert a mi Istenünk, az Atya, Fiú, Szentlélek itt van velünk, és mi ő vele. Ez az egyik titok, ami segített ő neki abban, hogy átlépje a küszöböt, hogy ne csak közel legyen, hanem bent is legyen az Isten országa, hogy üdvössége legyen. A másik titok, még érdekesebb titok, amit én nem különösebb írásmagyarázóknál olvastam, hanem egyszer felfedeztem azt, hogy Jézus azt mondja, miután megmagyarázza, hogy a törvényben mi a legfontosabb. Az elsőben az, hogy halld Izrael, az Úram Istenek egy Úr, szeressed az Urat, a te Istenedet. Ez a második titok. Tudnék, a te Istened az az Úr Jézus. Az a Krisztus, az az Isten fia. Tehát a Szent Háromság Istenen belül egy személy különösképpen foglalkozik velünk. Igen, mert az Atya odaadott bennünket a fiúnak, és a fiú pedig megváltott bennünket. Tehát aki az embereknek a megváltója, aki testé lett, és akinek a testé lételét előkészítette Isten az Ószövetségben, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tehát az Úr, a mi Istenünk Úr, és ez egy, és a mi Istenünk az Atya, a fiú, a második fiú. Tehát ez azt jelenti, hogy mintha azt kellene, az ember megértse, ez a farizeus, hogy ne kritizáld, mint hogy már eddig se kritizáld az én beszédemet, hanem fogadd el, ne csak a beszédemet, a megváltót. Én vagyok a te megváltód. Ez egy önkijelentése a Krisztusnak, hogy ő ennek az embernek a megváltója. És ez a kereszténység lényege. Testvérek, ez a kereszténység lényege, hogy mi a Krisztust szeretjük. Mi keresztjének vagyunk. A Krisztus nevéről neveztek bennünket keresztjének. Nem a keresztfáról neveztek bennünket keresztjének, hanem a Krisztus nevéről neveztek bennünket keresztjének. Talán múltkor mondtam már, de a gyermekeknek mindig elmondom a konfirmációs órán, hogy a keresztjén név nem a keresztfából származik, mint hogy ezt egyesek értelmezik, hogy keresztények vagyunk, hanem a keresztjének vagyunk, a Krisztus nevéből származik. Egyszerre úgy, mert hogy lesz a Krisztus nevéből keresztjén? Úgy, hogy mielőtt a Árpád vezérünk bevezetett volna bennünket ide a Kárpát-medencében, a második turnusban a magyarokat, itt nem csak avarokat találtak, ami rokonainkat, hanem szlávokat is. És azelőtt itt járt Cyril és Metódus, és a szlávok között prédikált. Ez a két bizánci misszionárius, Cyrilus és Metódus a szlávok között hirdette a Krisztust. Görögül Krisztus, szlávul, szláv nyelven Krestos. Hirdették nekik a Krestost. És akkor a szlávok mondták, hogy keresztjének vagyunk. A Krisztus nevéről. Mint hogy a Krisztus nevéről a Krisztiánus, a keresztjén, ugye? Krestos nevéről a szlávok azt mondták, hogy keresztjén. És akkor találkozott egy ős magyarunkkal, és mondja, ez a hitvallás tevő, ez a bizonyság tevő szláv, és mondta, hogy keresztjén, keresztjén. És mint ahogy mondtam, a magyarok nem nagyon bírják a másra hangzó torlódást. Ja, keresztjén. Így a Krisztus nevéből neveztetünk keresztjénnek. Azért szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd az Úr Jézust, mert aki a fiú, azért az élet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök életné legyen. És valóban őt szeretni, ez a legfontosabb. Ezért mondja már az Ószövetségben a Zsoltáros szavai által a Szentlélek, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, hogy el ne veszetek az úton. Ezzel szemben azt mondja a gonosz szőlőmunkások példázata, hogy a gonosz szőlőmunkások, amikor Isten az ő fiát is elküldte hozzájuk, azt mondták, hogy ez a fiú, ez az örökös, öljük meg őt. És a szőlő kívül vetették, miután megölték őt. Erre készülünk most a nagy héthez közeledve, és ennek a leírását fogjuk hallgatni, amikor, mint amire készülünk 10-én, hétfőn, este 7 órakor a János Passiót hallgatjuk meg, Bach János Passióját, ami szóra végigveszi az, hogy mit tettek az Úr Jézus Krisztussal a gonosz szőlőmunkások. Tehát ez az a titok, amit meg kell érteni, a Szent Háromság Isten akarja az üdvösségedet és munkálja azt, és Krisztus az, aki által neked lesz üdvösséged. Őt kell szeretni. És hogy ezt valaki nehogy rosszul értelmezze, vagy nehogy a lényeg mellett elszaladjon. Ezért Jézus nagyon világosan elmondja azt, hogy hogyan kell szeretni, vagy mit jelent az, hogy szeretjük őt, hogy az Isten fiát hogyan tudjuk szeretni. És itt felsorolja az ember személyiségének négy összetevőjét. A szívet, a lelket, az elmét és az erőt. Mert azt mondja, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A gond az, hogy ezek a személyiségi összetevőink, ezek mind a bűn hatása alá kerültek. Ez az, ami megnehezíti a mi helyzetünket, és arra késztet bennünket, hogy el se jussunk a küszöbig, vagy a küszöbön maradjunk. Tudnélik, a szívünk is a bűn hatása alá kerül. Egyáltalán egy olyan alkotó elemünk nincs, amire a bűn ne lenne hatással. A bűn, ami egy megfoghatatlan és körülírhatatlan talán, vagy nehezen megfogalmazható és láthatatlan valóság, rátelepszik az ember lelki élete, egész lelki világára, személyiségére. Így a szívünkre, az érzelmi életünkre, az lelkünkre, a vallásos életünkre. Mennyi torz vallásosság van, és mennyi hamis vallásos elképzelés, és a lelkünkkel nem tudjuk az Istent imádni. Sőt, a lélek, ha nem az Istent imádja, azért mozog, babonás. Tehát a lélek mindenféleképpen a transzcendens képessége a lelkünknek él. Ha nem jó irányban működik, akkor is működik, csak rossz irányba. És a lelkünkkel az Isten kellene szeretni, ehelyett az ember babonás születésétől fogva. És szeretni kellene az Istent az elménkkel, és itt is nagy gondok vannak, mert az elme csak a rációt, az értelmet jelenti, ott is mennyi hiába való gondolkozásunk van, gondolatunk van, ami azt mondja, hogy bizony nem szeretjük az Urat teljes szívből, lélekből, és elméből nem szeretjük, tehát a gondolataink a baj van. Pláne, hogyha az elmének a még mélyebb jelentését keressük, mert ennek a szónak van egy még mélyebb jelentése, mint az értelem, akkor a belső személyiségnek a belső tudata, az én tudatunk talán az az elme, ami egységes kerül legyen, hogy nehogy megbomoljon az az elme, ahol én vagyok összekeverhetetlenül másra, mert én vagyok és nem más, mert Isten adta az én identitásomat oda belém, ez az én elmém, és hogyha ez tiszta és jól működik, akkor rendben vannak a dolgok, csak a gond az, hogy ezzel nem az Isten szeretem, hanem magamat jobban szeretem, mint az Istent. És az erő, azzal is kéne az Isten szeretni, ez az akarat. Valaki azt mondta, hogy a lélek ereje az akarat. Ami akaratunkkal is gond van. Ezek mind a bűn hatására kerültek, és most Jézus az ember személyiségének mind a négy komponensét ki akarja venni a bűn hatása alól. Hogy onnan kibontakozzon, hogy onnan kijöjjön abból a rettenetes állapotból, mert így, hogyha ebben marad, lassan elpusztul. Olyan ez, mint a kerti tavunk. Itt a parókiánál van egy kerti tó, amiben aranyhalak, meg kárászok, meg mindenféle halacskák úszkálnak. A gond az, hogy amikor annak idején fiai megépítették, nem volt pénz tófóliára, és csak sima fólia került oda, az meg kilukat, és így naponta, vagy két naponta kicsit tölteni kell a vizet. Ha három napig nem töltöm, akkor már a halak is veszélybe kerülnek, de érdekes módon belefúrják magukat az iszapba. És amikor víz van rajtuk, például télen is szépen átterelnek, mert az iszapban jól elvannak. És most minap kimegyek, és látom, hogy iszapban vannak a halak, kicsit megpiszkálom egy ilyen lombseprővel, és alig tud mozogni. Tudnék, amikor már a víz kevesebb, akkor az iszap is egyre keményebb lesz. És hogyha a kemény iszapban a hal már nem tud mozogni, akkor belepusztul. És próbálta még egy kicsit, hogy mozogjon, alig tudott megmozdulni, mert úgy az egészét körülvette és megdermesztette szinte. Mozgásképtelenítette a sűrű iszap. Egyet tudtam csak tenni, hogy eresztettem rá a vizet. És amikor fölhígult az iszap, akkor egyszer csak látom, hogy jobban mozog, már még jobban mozog, és egyszer csak úszik. kijön az iszapból. Ilyen a bűn, az ember teljesen eldermeszti. Az ember mozgásképtelenné tesz, és minél később ér el hozzánk az életnek a vize. Minél később igényeljük azt, hogy a Szentlélek megelevenítsen bennünket, annál jobban veszélybe kerül az életünk, mert nem tudunk mozogni, mert nem tudunk Isten szerint gondolkozni. Nem tudjuk akarni az ő akaratát, ami érzelmi életünk egyre távolabb kerül az élettől, és az élet, az Isten életétől. És nem tudjuk az Urat szeretni teljes szívből, lélekből, elméből és erőből, és ezért van szükség arra, hogy odajöjjön a víz, hogy az életvize odajöjjön, és fellágyítsa a körülményeket, és a mi lelkünket képlékenyét tegye, hogy mozgásképesek legyünk, hogy lelkileg elinduljunk, hogy már tudjunk hozzászólni. Hogy most újra tudunk hozzászólni, mert az életvize eljutott hozzánk, miközben az igét hallgattuk, és átjár ez egész valónkat, és az egész életünket, és az egész lényünket, és el tudjuk mondani majd a Jób szavaival, amit a 33. fejezetben mond a könyvében. Ezt mondja Jób, legyen ez a mi bizonságtételünk is. Megváltottad, igen Uram, te már megváltottad a lelkemet, és egész valóm nézi a világosságot. Amen. A 165. dicséretünk éneklésével válaszoljunk az igére. A 165. dicséretnek énekeljük a 4. versét. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. A 4. verset énekeljük, tehát nem az 5., hanem a 4. Ebben a csendben hadd mondja el a mi lelkünk a válaszokat, amik megfogalmazódtak ott bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy ismered a szívünknek a harcait, és a eddigi gondolataink is előtted voltak, amik talán az igehitetés közben össze-vissza kavarogtak bennünk, vagy azokat a gondolatokat, amik igent mondtak te neked. Köszönjük, hogyha adtál egy csendes belső megnyugvást, hogy te jól mondod, te jól látod, és igazából látod, hogy mi a legfontosabb az egészben, hogy szeressünk téged, és szeressük a vele barátainkat. Köszönjük, Urunk, hogy noha a bűn a legbensőnket átjárja, és átformálta, és képtelenített arra, hogy hozzád közeledjünk, a te szent lelked éppen ott belül munkálkodik, és azt csodáljuk, hogy a te igéd, a te gondolataid eljutnak a szívnek és a léleknek a megoszlásáig, és megítéli a szíveknek, a szívünknek az indulatait. Köszönjük, hogy oda eljut a te beszéded, ahova ember nem juthat el. Köszönjük, hogy megismered az ember lélek mélységeit, ami szívünknek a titkait, és ott tudsz munkálkodni. Köszönjük, hogy nem csak egy külső munkálkodás ez. Köszönjük, hogy nem csak a fülig ér a te beszédet, hanem beljebb hatol. És köszönjük, hogy ott munkálkodsz. A te szent lelkednek a munkáját köszönjük meg, ami áthat az embernek az egész lényén, és meggyőzi bűnről, igazságról, ítéletről, a te szabadításaidról és az igéd igazáról. Köszönjük, Urunk, hogy elvezettél már bennünket a te közeledbe. Köszönjük, hogy jó a te közeledben lenni. Köszönjük, hogy a te drága lelkeddel átjársz, és megérintesz bennünket, és a te drága kezeid, mint egy megfognak, hogy bevezessenek az üdvösségbe. Urunk, csodáljuk az élet vizének a munkáját és a jelenlétét. Csodáljuk a te szent lelkednek a szívhez elérő munkáját. Csodáljuk a te lelkednek a biztatásait és vigasztalásait. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor a lelkünkben erőt támadt, ez is a te lelked által származott. Köszönjük, hogy megsegítettél bennünket, hogy vigasztalást adtál a szomorúságban, hogy vigasztalást és erőt adtál a gyászban, hogy erőt adtál nekünk az erőtelenségben, hogy amikor elcsüggettünk, amikor kétségbe estünk, akkor adtál új gondolatokat, lelkiképpen megelevenítettél bennünket, és tovább vezetted a mi életünket. Köszönjük, hogy ez tőled volt, és tőled van, és szeretnénk rád bízni a mi egész lényünket, hogy valóban el tudjuk mondani, hogy ez egész valónk, ha te világosságodat nézi, és a te munkádat élvezi. Így vezess, Urunk, bennünket a te utaidon, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, és része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagyon sok esemény történt velünk, amikre háládásra visszagondolhatunk az elmúlt hónapokban. Kisebb és nagyobb dolgok. Így például most annak örültünk, hogy tegnap a gyülekezetünk is küldöttsége meglátogatta Lipcsei Gézáné Ica néni testvérünket, és részt vett a gratulációján, a 101. életévét töltötte be. Úgyhogy Isten megadta neki, hogy épp értelemmel, szívvel, lélekkel fogadta gratulációkat, meg a polgármesteri hivatal is kint volt. A gyülekezetünkből pedig, hát hárman is ott voltak. Én, mint a gyülekezet lelkipásztor, egy kedves levéllel köszöntöttem a 23. Zsoltár szavaival, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, stb. Stb. A Kovács Gyula presbiter testvérünk egy Ézsaiás ígét, ugye? Ézsaiási idézetet olvasott fel. Meg tudnád mondani, hogy melyik volt az?
Igen, amik az Úrban bíznak
erejük. Igen, köszönjük. Amik az Úrban bíznak erejük, megújul. Szányra kelnek, mint a saskeserjük, futnak és nem lankadnak. Járnak és nem fáradnak el. Isten áldja meg az életét. Nemrégen itt volt közöttünk a női reggelin, és ő is elmondta meg a köszöntését, és jó volt, hogy így is kapcsolatban lehettünk vele. A másik nagy esemény, ami most van, hogy ismét a gyermekek ilyen húsvéti, nagyheti foglalkozással készülnek az Úr Jézus szenvedés történetének a megemlékezésére. Isten megáldja ezeket a drága gyermekeket, akik eljöttek közénk. Most majd lemehetünk hozzájuk, és együtt foglalkozhatunk velük. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, holnap hétfőn 5-kor a konfirmációs órát, kedden este 7-kor a dolgozók biblióráját, csütörtökön 5-kor a biblióránkat tartjuk meg, pénteken pedig presbiteri biblióra lesz, szombaton pedig nagy takarítás, ami szintén hozzátartozik a mi gyülekezeti életünkhez, példás, amit a gyülekezetünk tesz, hogy ezt a testvérek felvállalják, hogy a templomunk teljesen tiszta legyen, és megköszönjük azoknak a szolgáltatók, akik ezt rendszeresen végzik, és most mindenki jöhet, tehát nem csak akik eddig föl voltak iratkozva, hanem egy új lapot fektettünk le, ugye a kiáratnál találta egy fehér lap, aki most szombaton 9 órakor el tud jönni a húsvéti nagytakarításra. Kérem, hogy iratkozzon fel, és már előre köszönjük a szolgálatát. Így készülünk tehát a virágvasárnapra kezdődő nagy hétre, mert jövő vasárnap virágvasárnap lesz. Amikor már a templomot tartjuk az Isten tiszteletet. Tehát úgy készülünk, hogy jövő vasárnap már a nagy templomban lesz az Isten tisztelet. És így készülünk arra, hogy az azutáni nap, tehát hétfőn, tehát április 10-én, tehát holnaphoz egy hétre, este 7 órakor, 19 órakor a János Passiót, Bach János Passióját hallgathatjuk meg a templomban. Ez egy óriási nagy esemény. 9 évvel ezelőtt már egyszer meghallgattuk a János Passiót, és nagyon nagy élmény volt. Zsúfolva volt a templomok, nagyon sokan jöttek, és nagy élményben részesültek. Egyrészt kulturális élmény, vagy a zenei élmény, mint mondom, mindig a templomnak az akusztikáját meg kell becsülni. Különösen a kórus akusztikája, meg a zenekari akusztikája nagyon jó. A beszéd akusztikája nem tökéletes, de a zenei akusztikája nagyon jó. És most ez egy olyan alkalom lesz, ahol egy igehirdetés is elhangzik, mert a rendezők is mondták, hogy, vagy mi mondtuk, hogy Bach idejében ez mindig úgy történt, hogy egy igehirdetés volt a közepén. Úgy adták elő, és még egy nagy élmény az, hogy kezünkben lesz egy szövegkönyv, ami magyar nyelvű, tehát legtöbb helyen németül éneklik, de ez az énekkar, a baptista központ énekkar magyar nyelven énekli, és a kezünkben lesz a magyar nyelvű szövegkönyv, és a korálokat, azokat együtt énekelhetjük. Mert Lipcsében is ezt így adták elő, hogy a korálokat a gyülekezet együtt énekelte. Tehát ezek a betétek, amikor egy négy szólamú feldolgozás, mint egy gyülekezet énekben elgondolkozhatunk, hogy mi is történt, együtt énekeljük majd az énekkarral. Ez egy jó közösségi formája a jelenlevőket. És így ez egy nagyon komoly lelki élmény is lehet, hiszen így a nagy hét keretén belül a Jézus szenvedés történetére tudunk emlékezni. Ez nem más, mint a János evangélium szövege, amit a recitatívo elmond, aki egy tenor szólamban recitálja az eseményeket, elmondja, hogy mi történt Jézussal, és erre épül fel az a sok zenedrámai feldolgozás, ami még közelebb hozza hozzánk a Passió történetét. Tehát ez holnaphoz egy hétre lesz, amire teljes erőbevetése kell, hogy készüljünk, hiszen mi vagyunk a vendéglátók. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokan jönnek meghallgatni ezt. Másrészt a zenekar is kb. 30 főből áll, az énekar pedig 50 fő körül, tehát sokan lesznek. És ezzel kapcsolatban sok feladatunk van, és jöjjünk, és vegyünk részt ebben, mert hát különben ezt nem is tudnánk megszervezni. Ez azt jelenti, hogy szükséges egy megbeszélést tartsunk majd, akik itt tudnak valami különös szolgálatot tudnak vállalni, majd végén maradjanak itt a megbeszélésre, ahol majd részletesen végigveszünk, hogy mi is a mi dolgunk. Igyekszünk úgy tartani, hogy megbeszélésünk az énekkar is tudjon egy kis rövid próbát tartani, hiszen az énekkarunk szintén majd húsvétkor szeretne szolgálni a gyülekezetünkben. Ha valaki külön nem lesz rendező, mondjuk, hanem egyszerűen ott van, akkor is mindenben segítünk a vendégeknek, tehát fogadjuk őket, törődünk velük, megmutatjuk nekik, hogy hol van a mosdó, hol van az ajtó, hol lesz a szeretett vendégség itt a teremben, tehát ezeket a részleteket még meg fogjuk beszélni. Már most köszönöm azoknak, akik jelentkeztek, hogy ebben a munkában részt tudnak venni. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és az énekünket, és majd a hindusz énekeljük, még az 1%-ot hirdetem, hogyha a jövedelmünk 1%-át felajánljuk a Kávin alapítványnak, ez a gyülekezetnek segítséget jelent. A kiáratnál találunk egy ilyen lapot, ami rajta vannak a technikai számok. Egy egyháznak és egy alapítványnak lehet fölajánlani, az egyház a 0060 volt a református, egyház a Magyarország Református Egyház, és a Kávin alapítványnak a száma is ott van, az a mi alapítványunk. A megkezdett énekünk utolsó két versét énekeljük, majd a himnusszal fejezzük be. Az 5. és 6. verset énekeljük, a 165. dicséret 5. verse így kezdődik. Egyszerűvé formálj belső lelki képpen.